Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük az 581. énekünk első és második verseit, így kezdődik: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Noha e világnak rajtad dühössége, de nem hagy szégyenben Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennél bizony te kedves vagy. Ő szent fia által, már te is fia vagy. Minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Gyászoló családjainkkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak el szerettei: Jakab Lajos 80 éves, Boros Antalné 76 éves és Mozsolics István 73 évesen elhunyt testvéreinktől. Szeretteik számára Szentlélek vigasztalását kérjük erről a helyről is. Imádkozzunk a háború befejezéséért, a benne szenvedő sok-sok ukrán és orosz családért és kárpátaljai magyar testvéreinkért. A mai istentisztelet után tartjuk rendes havi presbiteri találkozónkat, megbeszélésünket. Szeretettel várjuk presbiter testvéreinket az új termünkbe. Idén Balatonszászón is tartunk gyülekezeti hétvégét. Május 4-től 7-éig kérjük szépen a jelentkezéseket, illetve aki már jelentkezett, az első részlet befizetését, minél hamarabb, fejenként 10 000 forintot, mert március elején rögzítenünk kell a létszámot. A házasság hetéhez kapcsolódva, ugye ez a nap a utolsó napja a házasság hetének, de mi még kapcsolódunk hozzá szombaton, amikor is egy előadást hallgathatunk meg. Vendégünk lesz Donhauser Drabik Rózsa, kórházlelkész, pár- és családterapeuta, és férje Donhauser Ádám építőmérnök. Ez az alkalmunk szombaton 5 órakor lesz, körülbelül 7 órakor pedig vacsora fejezi be az együttlétünket. A tavalyi adónk 1-1%-áról is rendelkezhetünk ismét, ahogy tudják a testvérek, az egyik egyház, egyik egy százalék az egyházi, egy százalék, amelyet a református egyház egésze kaphat, a másik egy százalék pedig alapítványunknak juttathat bevételt, és ezen keresztül közvetlenül a mi gyülekezetünknek a református egyházon belül. Most folytassuk az Isten tiszteletet úgy, hogy énekeljük a 726. éneket minden versével. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme, megnyitom.
Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óv te meg ne roncson engem. Véreddel mellyel kifolyt, mosd le rólam, ami folt, élet útját megmutasd, én meg nem találom azt.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangéliuma második fejezetének 41. versétől a fejezet végig. Jézus szülei pedig évente feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. Az ünnepnapok elteltével, amikor hazafelé indultak, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, de ezt nem tudták a szülei. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Egy napi járóföldet tettek meg, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. Amikor nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy ott keressék. És harmadnapra meg is találták a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, őket hallgatva és kérdezgetve. Akik őt hallották, mind álmélkodtak értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, az anyja pedig ezt kérdezte, fiam, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én aggódva kerestünk téged. Ő pedig azt mondta nekik, miért kerestetek engem? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. De ők nem értették ezt a beszédet, ami nekik mondatott. Aztán velük tartott, visszament Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja pedig szívében tartotta mindezeket a beszédeket, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. A kegyelem Istene áldja meg ma is igéjét közöttünk, hogy ne csak halljuk, hanem meg is értsük, szívünkbe fogadjuk, és teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, mennyei édesatyánk! Köszönjük csodálatos kegyelmedet Jézus Krisztusban! Köszönjük, hogy vársz minket szent lelkeddel, hogy megbizonyítsd a te szeretetedet újra irántunk. hogy megerősíts minket. Köszönjük tervedet ebben a világban, eszközeidet, amik által a te szeretetedet mutatod ki. Köszönjük különösen a családot és a házasságot. Hálát adunk mindazokért, akiknek az életében ez csodálatos, jól működő segítség. Köszönjük a kiegyensúlyozott házasságokat, ahol tudnak egymás számára támasz és társ lenni, férj és feleség, és ahol a gyermekek kiegyensúlyozott légkörben nevelkedhetnek. De köszönjük, hogy azokkal is ott vagy, akik küszködnek, akik nehezen találják ezt a békességet és harmóniát. Köszönjük, hogy te nem akarod a pislogó mécsest kioltani és a megrepett nádat eltörni. Köszönjük, hogy te tanítasz és segítesz minket, hogy igazi, szeretetteljes társakká válhassunk. És hálát adunk azokért a házasságokért, amik már a múltéi csak. Kérünk téged, özvegy testvéreinkért, hogy vigasztald őket, és legyél igazi társuk magányukban is. És köszönjük, hogy ezt mindnyájan kérhetjük, mert te mindannyiunkkal ott akarsz lenni, sokkal mélyebben, sokkal jobban és sokkal nagyobb szeretettel és tökéletesebben, mint az bármilyen ember tehetné. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk egész életünket, és köszönjük, hogy most tere át figyelhetünk, hogy mit üzensz nekünk Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 826. énekünket. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke, jöjj,
áldva szállj le rám. Égi lángó gyárja hát szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, töltj el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét Mózes második könyvéből, a 33. részből, a 15-ös és 16-os verseket a következőképpen. Mózes ezt felelte: ha arcod nem jár velünk, ne is vigyél ki minket innen, mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted. Nem arról-e, hogy velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, amely e föld színén van. Amen. Szeretett testvéreim, foglalják el a helyüket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amikor Jézus életének szeretnénk utána nézni egy kicsit, akkor egyből 4 evangéliumot találunk a Bibliában, amely nagyon részletesen elénk tárja az ő életét. Ugye olvasunk arról, hogy hogyan is jött a világra, hogyan született meg, később hogyan is kezdte meg a földi pályafutását, a szolgálatát, hogyan tett itt a földön az emberek között csodákat, és hogyan élte meg gyakorlatban azt, amiről beszélt, például, hogy szeressük egymást. De arról is részletesen beszámolót kapunk a Szentírásból, hogy hogyan is adta oda az ő életét a keresztfán értünk húsvétkor, hogyan is támadt fel a halálból, és hogyan ment a mennybe. Tehát az életének a legtöbb szakasza az megvan örökítve a számunkra a Szentírás lapjain. És mégis milyen érdekes, a gyermekkoráról, a kiskoráról nagyon-nagyon keveset olvashatunk, nagyon keveset tudunk. Ugye tudjuk azt, hogy Betlehemben született meg kisgyermekként, később szülei mellett felnevelkedett, és a mai ige szakaszunk előtt még arról tudunk, amikor a templomban bemutatják őt, egészen kicsi korában, és akkor az öreg Simeon és Anna, ez a két idős Isten szent lelkével megtelt ember, ugye megtekinti, és egyből tudja, hogy a megváltóval van dolguk. Tehát csupán ez a 3 történet szól a kicsi és gyermek Jézusról. És milyen érdekes, hogy a kamaszt Jézusról, a 12 éves Jézusról pontosan egy olyan ige szakaszt, egy olyan élettörténetet olvashatunk, amelyre a szülei nem biztos, hogy büszkék, vagy nem biztos, hogy egy szép emlékként tekintenek vissza erre az esetre. Hiszen ugye azt olvastuk, hogy elveszítették a gyermeküket, ott felejtették a városban. Pedig milyen jó szülők voltak, milyen jó szülőnek bizonyultak. Mária is, mint édesanya, és József is, mint édesapa. És így a házasság hetének a végén visszatekintve, főleg fontos azt kiemelnünk, hogy mennyire jó szülők voltak ténylegesen, hiszen Máriáról tudjuk, hogy Istennek szent, alázatos szolgáló leánya volt, alá vetette magát az ő szavainak engedelmesen, és valószínűleg így a gyermekét is ebben a Istenben való bizalomban és hitben nevelte, és megadta neki azt a szeretetet, amelyet csak egy anya tud megadni a számára. És az is milyen jó, hogy Isten arról is gondoskodott, hogy Jézusnak egy földi apukája is legyen az édesapja helyett, aki ott van mellette, aki védelmezi a családot, aki megtanítja az ácsmesterségre, ahogyan ez régen volt, hogy az apa fiúnak átadta azt a mesterséget, amit ő végzett. Tehát Józsefet úgy rendelte Isten Mária mellé, hogy védelmező legyen az ő családjuknak. És milyen jó, hogy Jézus két ilyen nagyszerű szülő mellett nevelkedhetett fel. Ugye az igényben is ezt olvashattuk róla. Következőképpen, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben és Isten és emberek előtt való kedvességben. Ez mind nagyon szép és pozitív dolog, és tudjuk jól, hogy a szülei ehhez nagyon-nagyon sok mindennel hozzájárultak, hogy végül belőle egy ilyen ember, egy ilyen személyiség vált. És ilyenkor gondolhatunk azokra a gyermekekre, azokra a kicsikre, akiknek nincsen családja, akik különböző otthonokban nőnek fel, ilyen erős szülői támasz nélkül. Tehát Mária és József valóban két egész példás szülők voltak, vigyáztak Jézusra, de mégis ez egy nagyon furcsa, különleges ige szakasz, amit olvashattunk. Az életünkben vannak olyan események, különböző ünnepek, vagy például születésnap, amikor a családok, természetesen a mi családunk is ilyen, csinálunk fényképeket. Megörökítjük ezeket az emlékezetes pillanatokat, hogy valamikor majd visszanézhessük. És amikor visszanézünk egy-egy ilyet, például mi is, főleg, hogyha régiekről van szó, akkor előtte azért én például át szoktam nézni, hogy mik is ezek a képek, Ha van köztük olyan, ami egy kifejezetten rossz emlék, azt akkor mondjuk kitörlöm, hogy ezt ne nézzük meg, vagy az annyira nem kellemes. Főleg, hogyha mondjuk nagy családdal együtt nézzük meg ezeket a képeket. Na hát is, ez az ige szakasz, ez a történés, amikor Jézus eltűnt, ez pontosan egy ilyen kellemetlen emlék lehetett Máriának és Józsefnek is. És amikor először megpróbáltam kicsit komolyabban utána nézni ennek az ige szakasznak, akkor már járt a fejem azon, hogy vajon miért van benne pont ez a történet a Bibliában. Miért pont egy ilyen kicsit negatív kép, hogy eltűnik a gyermek, és egy nap után mennek vissza megkeresni őt, hiszen csak akkor tűnt fel a szülőknek, ugye, hogy eltűnt a gyermekük. Mit üzenhet számunkra ezen az ige szakaszon keresztül Isten? Először természetesen megfordult a fejembe, hogy vajon ilyesmi jelentősége van-e, hogy a szent család annyira mégsem volt szent, mégsem volt tökéletes, nekik is voltak hibáik. Természetesen ilyesmikre is gondolhatunk, de ettől jóval gazdagabb üzenetet is tárhat elénk ez az ige, és ilyen szemmel vizsgáljuk meg ezt ma a mai Isten tiszteletünkön. Tehát ez az ige szakasz azzal kezdődik, hogy a 12 éves kamasz Jézus a szüleivel úton van Jeruzsálem felé, ahogy olvastuk, egy évben egyszer fel kellett menniük a templomba. És mai szemmel nézve, főleg, hogy itt ülünk most is vasárnap a templomba, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy milyen szülők voltak az ő szülei, hogy évente egyszer jártak templomba, amikor mi minden vasárnap itt vagyunk. És természetesen ez nem egy szemrehányás, hiszen ez a akkori zsidó szokásoknak volt megfelelő, mert a zsidó törvények azt mondták, hogy a három fő nagy ünnepükön minden családnak kötelező volt ellátogatnia a Jeruzsálembe és bemennie a templomba, megjelennie. Viszont a szegényebb családoknál, vagy akik távol laktak, azoknak elég volt egyszer is egy ünnepen ellátogatni Jeruzsálembe. És az, hogy távol laknak is nem annyira tehetősök, ez mindkettő megjelent Mária és József családjában. Tehát így mentek az évente egyszeri zarándok útjukra Jeruzsálembe. És azért mondom, hogy zarándok út, mert nem csak hárman utaztak, és nem is csak a rokonjaikkal, hanem egész nagy családok, ismerősök, barátok közösen zarándokoltak el ilyenkor a távoli városból Jeruzsálem városába. És zarándoklat közben zsoltárokat is énekeltek, a 120-as zsoltártól kezdve a 135-ösig, ezeket énekelték, ahogyan közeledtek a Jeruzsálem városához. És ugye mivel mondtam, hogy nagy közösségek mentek, ezért a közösségek szét is bomlottak menet közben. Ugye voltak a felnőttek, akik ilyenkor beszélgettek is, nem csak énekeltek ugye egész úton, és ilyenkor a gyermekek is külön mellettük mentek, és mivel Jézus már 12 éves volt, kiskamasz, már nem feltétlen fogták az ő kezét a szülei, tehát ő is oda mehetett a gyermekek közé. Ott játszhattak útközben, vagy beszélgethettek. Tehát Jézus szüleivel úton volt Jeruzsálem felé. És kedves testvérek, sokan az itt ülő testvérek közül is, az életünk bizonyos szakaszaiban mi is rálépünk egy olyan útra, amikor Jézus Krisztus is mellénk szegül. Amikor vele együtt kezdünk el haladni az életünknek az útján. És természetesen ez mindenkinél másképpen történik, vagy történt már meg. Lehet, hogy beleszülettünk szinte ebbe az útba. Például akkor, hogyha egy hívő, vallásos családban nevelkedik fel egy gyermek, szüleitől, nagyszüleitől megtanulja, megszereti a templomba járást, a hittanórára járást, és természetes módon beleépül az életébe a hit. És ilyenkor ugye nem is tudja elmondani, hogy ez az ember, hogy mikor tért mondjuk meg, mert már ez természetes számára, hiszen szépen az élete során alakult ez ki. Megismerte Istent, megismerte Jézust, és vele együtt jár az élete útján. Persze az is előfordul, hogy valaki máshogyan ismeri meg. Valakinek kell valamilyen különleges esemény, egy ige hirdetés, egy alkalom, egy olyan életesemény, amelyről bizonyságot tud később tenni, valamilyen váratlan fordulat az életében, hogy elkezdje ezt a Jézus Krisztussal való egyúton járást. De az is lehet, hogy vannak olyan emberek is, és vannak is, akik még nem járnak Jézussal az életük útján. Lehet, hogy vannak olyan ismerőseik a környezetükben, akik ismerik Jézust, akik vele járnak, de ő még csak hallott erről. Akárhogy is, az biztos, hogy Jézus Krisztus az életünk útján mellénk szeretne szegődni, és azt szeretné, hogy ő vele járjunk, és őt kövessük. Igen ám, de az ige szakaszunkból kiderül az is, hogy Jézus, ez a kisgyermek, időközben elveszett. Elveszett, és ugye, ahogyan említettem is, a szülein észre se vették egy teljes napig, hogy ő eltűnt. Nem azért, mert nem szerették, nem azért, mert nem vigyáztak rá eléggé, hanem valószínűleg jó gyereknek számított, nem is feltételezték volna róla azt, hogy akkor ő el fog csavarogni, el fog menni valamerre. Meg amúgy is, ugye, ahogy mondtam, a zarándok csoportok együtt mentek, és azt gondolhatták, hogy biztos ott van a gyerekek között. És amikor útközben oda tekintettek, akkor vették észre, hogy nincs meg a gyermekük. Tehát Jézus elveszett, a szülei pedig összepakoltak, elindultak, egy napi járóföldet mentek Jeruzsálemtől. Úgy mentek, mintha minden rendben lenne. Mint hogyha meg lenne Jézus, nagyjából abban a tudatban voltak, hogy biztos ott van valahol a közelükben. És milyen gyakran megyünk mi is az életünkben hasonlóképpen, hogy abban a tudatban vagyunk, hogy Jézus követésében haladunk az életünkben, így megyünk, biztos Isten is, biztos Jézus is helyesli azokat a dolgokat, amiket teszünk, amiket gondolkozunk, de mivel nem jut eszünkbe megkérdezni az ő véleményét bizonyos dolgainkról, ezért úgy éljük le az egész életünket, hogy, vagy jó hosszú életszakaszunkat, hogy biztos Jézus is mellettem van, biztos jól cselekszem, és közben nem is vesszük észre azt, hogy valaki, valami hiányzik, valakinek a tanácsa, amitől minden jobb lehetne. És megtért emberek is élhetnek le így hosszú időket, bizony általánosan csak úgy vallásosságban, és ilyenkor ugye a vallásosságban az beletartozik, hogy elmegyünk alkalmakra, hallgatunk igehirdetést, imádkozunk is, éneklünk is, és mégis amikor a való életben vagyunk, gyakorlatban már ez a Jézussal egy úton való járás, ez már nem látszik meg. Mert nem vesszük észre, hogy Jézus már nincs ott velünk egy ideje. Lehet, hogy ott hagytuk valahol. Lehet, hogy nem figyeltünk rá eléggé, nem kértük ki az ő véleményét. Testvérem, ott van-e melletted az Úr? Mikor legutóbb terveztél, vagy döntést hoztál valamiben, akkor kérted-e az ő véleményét? Ott járt-e melletted? Vagy ha nem, akkor észrevetted-e az ő hiányát? Mária és József egy napig nem vették észre a hiányát, a gyermekük elvesztésének, de utána, miután észrevették, akkor borzalmasan szörnyű érzés lehetett, amit ők éreztek, amikor elveszítik azt, akit szeretnek, és nem tudják, hogy hol van. Ugye ilyenkor kettő dolog lehetett bennük, ugye valószínűleg nagyon aggódtak, hogyha valakivel már ilyen megtörtént, hogy a gyermekét valahol elvesztette véletlenül, például egy nagy bevásárlóközpontban, szupermarketbe, akkor az biztos tudja, hogy milyen érzés ez, amikor elveszítjük a gyermeket, nem tudjuk, hogy hol van, vajon hol láttuk utoljára, ilyenkor ilyeneken gondolkozunk. Tehát egyrészt aggódtak, másrészt viszont ilyenkor a szülői lélekben az is előjön, hogy önmagukat hibáztatják. Hát, hogy az én hibám volt, hogy elveszett. Jobban kellett volna odafigyelnem rá. Jobb példát kellett volna mutatnom neki, vagy legutóbb is rá kellett volna szólnom, amikor rosszat tett. Vajon mit fog így gondolni rólam, ha egyáltalán megtalálom? Hogyan is fog rám nézni ez a gyermek? Hogyan fognak rám nézni más emberek? Milyen szülő vagyok? És ez, amikor elgondolkozunk, hogy vajon mit is csináltunk rosszul, már ez az első helyes lépés azon az úton, hogy visszataláljunk Jézushoz. Mert nem csak, hogy észrevesszük, hogy elveszett, nem csak, hogy észrevesszük, hogy már nincsen mellettük, hanem érezzük a hiányát, és szeretnénk tudni, hogy miért van ez. És ez már egy fokkal jobb attól, amikor úgy éljük a hétköznapjainkat, hogy igazából fel se tűnik, hogy mi hiányzik belőle. És amikor felismerjük azt, hogy nem járunk Jézus útján, akkor következőket gondolhatunk, például, hogy olyan sok jót tett velem Isten, miért érzem magam mégis ilyen hálátlannak? Vagy miért vagyok ilyen örömteli? Miért csak azt veszem észre, ami rossz? Hogyan engedhetem azt, hogy ellaposodjon a hitéletem, az ima életem? Miért hagytam azt, hogy valami munka, emberek elszakítsanak Istentől? Hogyan történhetett meg ez? Mi lehetett az oka? Jó, ha felismerjük azt, hogy miért távolodtunk el Jézustól, mert Jézus azt szeretné bizony, hogy vele járjunk ezen az úton, de mi vagyunk azok, akik jobbra vagy balra általában letérünk. Mária és József, miután felismerték Jézus hiányát, nem maradtak tétlenek természetesen, hanem jó szülőkhöz illően elkezdték a gyermeküket keresni. Nem mentek el tovább nélküle a hazavezető úton, hogy majd valaki hazahozza, vagy az ő baja, hogy elcsatangolt, tanuljon belőle, majd később visszamegyünk érte. Nem tudták, hogy nélküle nincs értelme az útnak. Nélküle lényegtelen tovább menniük, mindenképpen vissza kell menni megkeresni. Tehát visszafordultak Jeruzsálembe. Visszafordultak oda, ahol emlékeztek, hogy legutoljára látták, amikor velük volt az ünnepnapokon. Kedves testvérek, hogyha észrevesszük, vagy felismerjük azt, hogy az életünk egy szakaszában Jézus már nincs ott mellettünk, már nem vele haladunk, akkor mi is keressük meg őt. Mi is menjünk vissza oda gondolatban arra az időre, amikor még úgy éreztük, hogy megvolt, amikor még mellette vele jártunk. És hogy hol is lehet Jézus, hol lehet megtalálni, erre is nagyon szépen rávilágít az ige szakaszunk. Pontosan ott találhatjuk meg mi is, ahol annak idején Mária és József is megtalálták őt. Ahol az Isten igéje van, ahol Isten igéjéről beszélnek, arról beszélnek és úgy is élnek. És ez rengetegféle alkalom lehet. Lehet Isten tisztelet, lehet bibliaóra, lehet egy ifjúsági köri alkalom is, de személyes elcsendesedésünk is egy ilyen alkalom lehet, tényleg egy egyszerű hétköznapi esemény is. Tehát ahol Isten igéjét hirdetik, róla beszélnek, és neki szolgálnak, tehát ahol jelen van, ott találhatjuk meg ma is. Ne sajnáljuk hát ezeket az ismételten megtett utakat, hogyha felismerjük Jézus hiányát, akkor keressük meg azt, hogy hol is és mi miatt vesztettük el. Mert nélküle valóban értelmetlen a mi életünknek az utazása is. És ugye a ige szakaszban olvasható élettörténetnek a végét is tudjuk, hogy a szülők megtalálják Jézust, aki elmondja, hogy azért volt itt, mert az atya dolgaival kellett foglalkoznia, de végül mégis együtt mennek vissza haza. A haza úton együtt indulnak el, és itt elképzeltem ezt a jelenetet, és mi is elképzelhetjük, hogy vajon most már megfogták-e Jézusnak a kezét, ennek a 12 éves kiskamasznak. És én úgy gondolom, hogy igen, mert tanultak a hibájukból, tanultak a helyzetből, hogy milyen nagy riadalom volt, milyen nagy félelem volt bennük az, amikor elvesztették, és ezért valószínűleg megfogták a kezét, hogy most már meglegyen, most már tudják, hogy ott van, hogy velük megy. Valószínűleg innentől együtt is álltak meg pihenni, együtt beszélgettek, és így együtt is értek célba, azaz haza. És mi is, hogyha elszakadunk Jézustól, megkeressük őt, és ismételten rátalálunk, onnantól nekünk is szól ez a figyelmeztetés, hogy az újbóli találkozást követően mi is nagyon figyeljünk oda rá. Figyeljünk oda rá, hogy ugye mi el ne tántorodjunk, el ne menjünk mellőle. Tehát fordított esetben, mint Jézusnál is a szüleinél. Tehát, kedves testvéreim, az egyik legfontosabb üzenete ennek az ige szakasznak az, hogyha Jézus Krisztus mellől eltévejednénk az úton, akkor keressük meg őt, vizsgáljuk meg az életünket, hogy ott van-e velünk. Velünk jár-e, vagy mi vele járunk-e? Ott van-e Jézus a hétköznapjainkban? Ott van-e a döntéseinkben? Ott van-e a tervezéseinkben? Hogyha igen, akkor nagyon örül neki, természetesen, de hogyha nem, akkor arra bátorít, hogy induljunk meg a megkeresésén, forduljunk vissza, és keressük meg újra őt. És utána, ha megtaláltuk, nagyon vigyázzunk rá. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésre válaszképpen énekeljük a 775-ös számú énekünket, 775-ös számú énekünket, mely úgy kezdődik: Jézus, ami oltalmunk, erősségünk.
Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. Ő, ami páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Ez a föld széthullik, minden hegyel omlik, de egy kőszikla örökké áll. Tajt égzik a tenger, gyilkol a sok fegyve, nékünk mégsem árt a halál.
Szeretett testvéreim, gyertek, fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy velünk vagy az életünk útján minden egyes nap, és jó irányba szeretnéd terelni a mi életünket is. Mindennel jót szeretnél nekünk, még azzal is, ami eleinte számunkra rossznak tűnhet. Kérünk, Urunk, hogy tudjunk veled haladni, hogy észrevegyük azt, amikor már nem vagy ott. Kérünk, Urunk, arra is, hogy ne csak feltűnjön a hiányod, hanem megkeressünk, hogy hol is veszítettünk el, mit is rontottunk el. Mert hogyha már elindulunk a te keresésednek az útján, akkor bizonyosan te fogsz bennünket megtalálni, és visszavezetsz a helyes útra. Kérünk téged, hogy így áld meg gyülekezetünket, minden egyes tagját, áld meg a családokat, a házaspárokat, áld meg a kedves testvéreket, és eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik betegségek miatt nehézségeket élnek át. Eléd hozzuk ugyanígy a gyászoló testvéreket is. Te áld meg őket, te erősítsd meg őket a nehéz időszakban. Köszönjük, Istenünk, hogy a te kegyelmedben mindig bízhatunk, és hogy sosem maradunk a te üzeneted nélkül. Kérünk téged, hogy áldj meg minket, vezess minket az életünk útján. Jézus Krisztusért, a te fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket minden egyes csendben egy elmondott imádságunkat egy percben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben hozzád mondott imádságainkat. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. És nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Van sorsa, akit régen tép, hoz rá még esztendőt. Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt.
Kedves testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-e, ha velünk jársz? Istennek békessége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket, és kárpátaljai testvéreinkre gondolva és emlékezve énekeljük el a 799-es számú énekünk első 4 versét. 799-es számú énekünk így kezdődik: Mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem, tégy hát és légy velem, tégy hát és légy velem, mindig velem.
Kedves testvéreim, énekeljük el záró énekünket, a 720-as számú énekünket, mely így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Áldott vasárnapot minden kedves testvérnek!